Szülőföldön okosan, mert a földnek lelke van. A műsor támogatója a Marosi Gazda Kft. www.rmgemaros.permarosigazda.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. visithargita.ro.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
5 perc elmúlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Újra aszályos időszakban vagyunk, miközben a kisküküllőmenti gazdáknak nem adatik meg a lehetőség, hogy a folyóvizét használják ivásra, itatásra vagy öntözésre. Az állami segítség nagy valószínűséggel nem érkezik, így a gazdáknak megoldásokat kell találniuk a kialakult helyzetre. A zöldség és gyümölcs piacokon pedig már érezni a tavaszi fagyok hatását a termékek árában. Vajon megoldás, ha azt mondjuk, nem baj, majd lesz a szupermarketekben zöldség és gyümölcs? Erről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam az RMG Maros szervezet elnöke, Fazakas Miklós, tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvásárhelyiradio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Tegnap a kisküküllő mentén járt Héderfáján mit tapasztalt, mennyire súlyos a helyzet, ami az ivóvízellátást és az öntözést illeti?
Hát Héderfáján talán az egyik legpéldaértékűbb megoldást láttam átutazóba egy gazdatársunk farmja fele. Gyakorlatilag egy helyi kútat használ az önkormányzat ahhoz, hogy feltöltse az ivóvíz hálózatát, ami, hát én azt mondom, hogy a józan paraszti ész és a helyi lehetőségeknek a maximális kihasználása és a felelős hozzáállás, hogy hogy lehet akkor ugye falun vizet szolgáltatni. Az elég baj, hogy elvárjuk nagyon sokan, úgyhogy közben az udvarunkon kút van, és azt régebb használtuk, hogy hát akkor nekünk akár ivóvizet is szolgáltassanak, mert attól félünk, hogy ihatatlan a kút vize. Hát ez természetesen az eddigi, mondjuk úgy, hogy fogyasztói társadalom által propagált propaganda, az oda vezetett, hogy gyakorlatilag ami eddig működött, akár évszázadok, évezredeken keresztül, az most egyből ihatatlanná, ehetetlenné, használhatatlanná, veszélyessé vált. Hát itt azért mindenki keresse meg a saját életén és saját körülményein belül, hogy hogy jutottunk ide, de én úgy gondolom, hogy ez egy kicsit szánalmas, főleg a vidéki emberek kontextusában, hogy ennyire kiszolgáltatottnak érezzük magunkat. Szóval én úgy gondolom, hogy van megoldás. Itt visszatérve arra, hogy hát akkor mondjuk a gazdaságoknak milyen lehetőségeik vannak, mi, ahogy megtörtént a katasztrófa, nem politikai propaganda akciókkal és pár üveg vízzel próbáltunk úgymond segíteni, hanem többek között, hogyha már épp az RMG Marosról beszélünk, mi egy fintaházi kútfúró csapatot kértünk fel arra, hogy akkor a zónába, a zónát vegye prioritásként. Innet is köszönöm Szőcs József és csapatának a munkáját, akik már a tizenvalányadik kútat fúrják, nagyon nagy sikerrel, és van víz, így a gazdák tudnak öntözni, tudnak állatokat ellátni, meg természetesen akár a saját háztartást is ellátni, amúgy jó minőségű vízzel, úgyhogy a megoldás az úgy gondolom, hogy a kezünkben van, és ezen keresztül kell a jövőt is szerintem tekinteni, és a megoldásokat saját hatáskörbe alkalmazni, mert magunkra vagyunk utalva, ez egyértelmű.
Minőségileg alkalmas ez a víz? Megnézték az összetételét?
A tegnap Várja Dávid gazdatársunknál és az ottani gazdakör elnökénél segédkeztem. Ott még nem volt kémiai és fizikai analízis, de jövő héten már lesz erre Magyarországra kiküldünk. Hát ugye az öntözési szempontból fontos, hogy milyen összetétele van ennek a víznek. Az előzetes mérések szerint egyes az EC, ami teljesen alkalmasra teszi még hidrokultúrás termesztésre is. Van egy magasabb vastartalom benne, épp viccelődtünk a tegnap, hogy lehet, hogy majd palackozni fogjuk és gyógyvízként árulni, mert tényleg egy jelentős vastartalma van, ami különben egy nagyon egészséges dolog, többek között még betegeknek is. Szóval ebből a szempontból egyelőre mindenképpen, úgyhogy ott már működik is a rendszer, megy úgy a fóliában, mint a szabadföldön az öntözés.
Jól értettem, Magyarországra küldik a vízmintát?
Hát nekünk ugye a Szentesi Árpád Agrárral több évtizedes együttműködésünk van az egyesületnek. Úgy a szakmaiság, mind a gyorsaság az eddig ott mondjuk úgy, hogy egy nagyon példás eredményt adott. Vannak máshol is, próbálkoztunk mi román laborokkal is, de hát gyakorlatilag, szóval akkor az összehasonlítás, én ha kiküldtem a vizet, az 6 órán belül e-mailbe jön az eredmény. Megfelelő ajánlásokkal, annak függvényében, hogy mire kérjük az analízist. Az itteni, az pedig 2 hónap után fel kell hívjam, hogy azért akkor mi van. Jó, most azt mondják, mert én ezekkel már nem foglalkozok, nem akarok itt neveket említeni, de most talán 2 hétre csökkent, szóval ez nem szolgáltatás.
Most, amikor vészhelyzet is van. De
nem csak ebben a szempontból termelésben az, hogy én 2 hét múlva kapok visszajelzést a víz, vagy ebből akár úgy, hogy az öntöző kőzekből, mert ugye itt azért többféle szakmai oldalról lehet ezt megközelíteni, ezt most itt ne bontsuk ki, ez elfogadhatatlan. Vagy nem, hogy elfogadhatatlan, nem működőképes, szóval.
Megoldás lehet ez többi termelő számára is? Ez mekkora befektetést igényel a gazda a termelő részéről egy ilyen kútnak
hát,
a fúrása?
Én azt hiszem, ez a kút 2000 lej körül van. Nem, hát ez ugye úgymond a rétegvíz, ez a felső, hát a talajvízszint az alatt valamennyivel, itt azért ott után ugye elég vastag palaréteg van, azt nem érdemes szerintem áttörni. Előfordulhat az is, különben itt azért a mi zónánkban nagyon sok sóréteg van mélyebb rétegekbe, úgyhogy ez a rétegvizet érdemes használni. A folyómedreknek itt akár a Nyárád mentéről, akár a Kükülő mentéről beszélünk, azért olyan 7 méter körül van már az a víznyerő réteg, ami elég stabilan és olyan mennyiséget tud adni, ami teljesen ki tud szolgálni akár több hektárnak az öntözését is. Természetesen a mostani modern öntözési lehetőségekkel, ahol ugye a vízgazdálkodás az nagyon hatékony, mikroszórófejes, csepegtető szallagos, szóval ezek igazából már nem egy általános gyakorlata az itteni gazdák részéről is, úgyhogy ebbe én úgy gondolom, hogy jó úton járunk.
Mik a visszajelzések a kiskükülőmenti gazdák, termelők részéről? Kerültek már nagyon nehéz helyzetbe emiatt, hiszen most már néhány hete, hogy ez a helyzet van.
Állattartóknál vannak gondok, ahol nagyobb állatállomány van. Ott inkább a vízellátásnak az egyenlőtlensége az, ami jelent gondot. A szántóföldi növény termesztést eleve, hogy ott nem öntözünk, mert amúgy nincs víz, akkor sincs víz, amikor amúgy a rendben van a küküllő, mert messze van adott esetben, vagy olyan költségei vannak az öntözésnek, amit már a termelésből és a gabona mostani árával nem igazán lehet kigazdálkodni. Az ötségtermesztők azok azért igazából megoldották a problémájukat, ahol volt ilyen, hogy hát esetleg direkt a kükülőbb öntöztek, adott azok kútat fúrattak vagy fúratnak.
Igen, és apropó gabona, azt olvasom, hogy Romániában az idei szezonban az elmúlt 28 év legnagyobb búza termését várják, ami azt jelenti, hogy az ország a következő mezőgazdasági évben Európa egyik vezető búza exportőrévé léphet elő. Nincs egy kicsit olyan érzése, hogy előre iszunk a tudomásom szerint az aratás még el sem kezdődött, azért még az időjárás rejtegethet meglepetéseket.
Hát ez itt minden szezon előtt gyakorlatilag gondolom, hogy a trédereknek a hatására ezt belengetjük. Itt akkor is történelmi nagyságú termésről beszélt a miniszter, amikor az ország legnagyobb, az évszázad legnagyobb szárassága volt, többek között ugye kukoricából, nem említjük az illető miniszter nevét, mert jobb, ha elfelejtjük. Most én azt mondom, hogy van létjogosultsága annak, hogy reménykedjünk, hogy ez sokkal jobb évünk lesz a kalászosok, az őszi kalászosok tekintetében, mint a tavalyi. Eleve a vetésterület is nőtt, mivel ugye a kukorica az már oda jutott, hogy gyakorlatilag gazdaságtalan. Így előfordulhat, hogy jobb termésünk lesz, mint a tavaly. Na most a termés átlag viszont a messze elmarad attól, ami mondjuk úgy, hogy kívánatos lenne, mert egy nagyon száraz ősz, egy nagyon száraz tél, és egy nagyon hektikus és faggyal károsított őszi kalászosokról beszélünk, ami természetesen azért a nyomát ott hagyta a termésen, a táblákon. Ettől függetlenül elég szépen sikerült összeszedni magukat a kultúráknak, és abban reménykedünk, hogy ez tényleg majd látszani fog a bunkerbe is, meg a zsebünkbe is. De nyugtával szoktuk dicsérni a napot, úgyhogy megvárjuk, hogy azért peregjen a gabona a kombájnon keresztül a zsákba, vagy a szállító eszközökre.
Igen, hát gyakorlatilag feltételezhetjük, és már érintette azt, hogy az alacsony árakat akarják valahogy előrevetíteni ezzel?
Hát sajnos igen, ez egy bevett gyakorlat, és ennek ugye, hát most mit mondjak, hát a média is az ebben partner, mert valószínű, hogy hát ott onnan kap támogatást, nem bántva evel különösebben senkit, mert ugyanakkor mi is akár a gazdák oldaláról, akár szakmai szervezetek részéről ugyanúgy kiárhatnánk és elmondhatnánk, vagy elmondhatjuk, ugye akár itt is, hogy azért nem éppen olyan rózsás a helyzet. Szeretnénk, hogy az legyen természetesen, szóval ez nem vitás, de ugyanakkor azt is el tudom itt mondani, hogyha már éppen itt tartunk, hogy globális szinten nagyon nagy gabonatermő vidékeknek van kiesése, többet között Oroszországnak rengeteg búzája elfagyott, nagyobb része, mint egész Közép-Kelet-Európa. Ugyanakkor az amerikai piacon is probléma van. A spanyoloknál például, mondjuk azt, hogy szinte történelmi léptékű szárazságnak köszönhetően lesz sokkal kevesebb, úgyhogy mi abban reménykedünk, hogy jelentősen fog emelkedni a gabonár, ez ugye tőlünk is függ gazdáktól. Tudom, hogy nem vagyunk a legjobb helyzetben, ugye az anyagi oldalról nagyon sokan ugye őszi kifizetéssel vásárolnak input anyagokat, azok várják, van akinek szerződése van már egy bizonyos meghatározott áron, de én úgy látom, hogy azért olyan egy lej körül fog beállni a gabonának az őszi kalád, itt ugye gondolunk a búzára, de nem csak az ára.
Igen, itt azt írja ebben az írásban, hogy a növekedés elsősorban a hektáronkénti hozamok javulásának és a vetésterületek növekedésének köszönhető. Egyébként Romániában hol áll most a hektáronkénti hozam mondjuk az optimálishoz, vagy az európai átlaghoz viszonyítva?
Hát ezt igazából én mondjuk úgy, hogy a gabona fajták, vagy a gabona genetikának a potenciájából indulnák inkább ki. Mert összehasonlítani más országokkal itt főleg azért nem célra vezető, mert klimatikusan óriási aránytalanságok és eltérések vannak. Viszont a gabonának a termőpotenciáljait ugye a búza félékről, őszi árpáról, akár zabról beszélünk, az olyan 8 és 10 tonna között van hektáronként. Ezt gyakorlatilag képes úgy az itteni talajadottságok, ugye a klimatika, ami ugye jellemzi a régiókat, mind mondjuk úgy, hogy a csapadék mennyiség, mert normális, hogy víz nélkül ez nem lesz, ami általában mondjuk úgy, hogy a sok éves átlag tekintetébe adott. Ennek körülbelül a felét érjük el, ami egy nagyon komoly kihívás és nagyon komoly probléma ugyanakkor, hogy az adottságoknak megfelelő és a genetikának, a potenciájának, az itteni potenciájának körülbelül a felénél járunk. Hát itt is ugye, hogyha visszahosszuk, körülbelül a 3 millió hektár őszi kalászos vetés van Romániába, itt várunk 12 millió tonnát, tehát az ugye gyakorlatilag 4 tonnás átlagtermés, ami elég kevés.
Igen. Látják a gazdák, a termelők azt, hogy miért fontos a minőségi vetőmagnak a használata, hiszen az sem mindegy, hogy mit vetünk a földbe.
Én úgy látom, hogy az elmúlt évek nehézségei, kihívásai azért javítottak a gazdák oldalán is annak a megközelítésébe, hogy gyakorlatilag azért szükség van itt technológiai fegyelemre, szükség van jó genetikára, szükség van az input anyagoknak a kontrolljára, az, hogy mit milyen technológiával, milyen növényvédőszert, milyen mennyiségű és milyen minőségű műtrágyát használunk itt ugyanakkor, hát itt mi is ebbe, én úgy gondolom, hogy egy kicsit úttörőként utaló az elmúlt akár 3 évtizedre, mi a baktériumkészítményeket is, ami gyakorlatilag a teremtett világ része, de a nem megfelelő agrotechniká, ugyanakkor a szintetikus, akár növényvédőszerek, akár gyomítók használatával a talaj életet, tehát az sikerült, itt már ugye kicsit ironikusan fogalmazva, tönkretenni. Megfelelő talajélet nélkül nincs megfelelő vízgazdálkodás, nincs megfelelő tápanyagszolgáltatás, ugyanakkor nincs megfelelő egészséges növény sem, mert gyakorlatilag a saját a növényeknek az immunitását is befolyásolja. Ha ezeken tudunk javítani, és ez tényleg tőlünk függ, gazdáktól, senki mástól, akkor úgy gondolom, hogy sikeresen fogjuk tudni venni azokat a kihívásokat, ami egyfélről már benne vagyunk, elsősorban ugye a klímaváltozásnak köszönhetően, másodszorban pedig azoknak a gazdasági hatásoknak köszönhetően, ami jellemzi itt a vidékünket, akár Európa, akár globális szinten.
Mai meghívottam az RMGE Maros szervezet elnöke, Fazakas Miklós. Elnézést, telefonszámunk 0265-22-20-22, SMS számunk 0740-274-165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, János vagyok. Hát, és üdvözlöm az elnök urat. Elnök úr, kérem, hát szeretnék egy kicsit hozzászólni ahhoz, amit ön mondott. Egy olyan faluban, amelyik egy kicsivel van lejjebb, mint ahol ön járt tegnap, egy kis kertünk van. És bizony szomorúan, hogy is hívják, olom, hogy a sok palántát elültettük, és most a víz nagyon kevés van a kútba, tehát keveset tudunk ötnőzni naponta. Ellenben egy dolgot szeretnék elmondani. A idő kérdése csak az, hogy a mikorra szivárog be a kiskükülőből a sós víz a kutakba. És amikor aztán beszivárog oda is, és megtölti a talajvíz réteget a sós víz, akkor aztán nagyon későre fog az onnét eltűnni. Sok-sok-sok év után. 10-15, esetleg 20 év után. De mivel, hogyha intenzívebben kezdik azt a talajvizet használni, mert hát kénytelenek vagyunk használni az öntözésre, akkor gyorsítjuk ezt a folyamatot, hogy a kükülőből a sósvíz minél hamarabb bejusson a talajvízbe. A máskülönben is abba a községbe, ahol van a mi kertünk, a talajvíz gyakorlatilag ivásra alkalmatlan volt a magas nitrát tartalom miatt. Ezt mérési eredménnyel tudom bizonyítani, kétszer is csináltattam ilyet, 4 év leforgása alatt, és az egyiktől a másikig szinte megduplázódott a nitrát tartalom. Minek a következménye? Hát a talajművelő mezőgazdaságnak a következménye, hogy a haszonszerzés érdekében nem használunk most már csak 250 kg műtrágyát, ami volt 89 előtt használva hektáronként, hanem használunk 600-800, sőt még olyant is hallottam, hogy 1400 kg műtrágyát per hektár, és akkor csodálkozunk, hogy a talajvízbe magas a nitráttartalom is ihatatlan. Azt onnét ki senki se tudja kiszűrni, mert az nem jön ki onnét. Se a műtrágya, se a gyomírtószerek. Miért nincsen nagyon, nem lehet pipacsot, stb. Világokat látni, amiket láttunk azelőtt. Mert megölte ez a rabló gazdálkodásos mezőgazdaság.
Igen, köszönjük szépen, hogy ezeket elmondta nekünk.
Hát ugye több állítás és tény hangzott el. Én próbálok akkor, hogy, mint hogy a kérdés hangzott volna el, ezekre reagálni. Hát az első ugye a kút. A fúrt kútaknak van sokkal jobb hozama, főleg azért, mert ugye egy mélyebb rétegbe sikerül, hát mélyebb rétegbe ugye, vagy ilyen 7-8, akár 10 méterig, és itt ebben a zónában bőven elég is. Az ásott kutak általában nem tudnak ilyen mélységig lemenni, eleve homokos réteg, amit nagyon nehéz az ásott kutakkal a helyén kezelni, mert ott már veszélyessé válik mélyíteni, meg hát valamennyi víz van is. Ugyanakkor Dandé Gábor öntözés technikai szakember szavaival élve Magyarországról, innet is üdvözöljük, nagyon sokat segített az itteni öntözésekbe, öntözési rendszerekbe. Neki van egy szavajárás, ami azt mondja, hogy a víz akkor is gyűr, ha nem nézzük. Szóval nekünk alapvetően az a probléma, hogy mi arra a vízmennyiségre hagyatkozunk, ami adott pillanatban kútban van. Ez természetesen kevés, mert ott van egy vagy két gyűrűnyi víz, az nagyon kevés. De hogyha a kút vízszintje alatt tartjuk, mármint a természetes vízszintje alatt tartjuk ezt a szintet, ami azt jelenti, hogy folyamatosan egy napi tárolóba, hogy mi nevezzük, ez lehet ugye akár ásott, akár egy zárt edény, úgymond meggyűjtjük a vizet, akkor nagyon nagy mennyiségű víz áll rendelkezésünkre 24 óra alatt, és természetesen ez akár minden nap. Szóval ezt mondjuk az öntözéssel kapcsolatban, esetleg, hogyha ez segítséget tud jelenteni. Akár különben szívesen állok rendelkezésre, telefonszámom a Facebook oldalunkon is megvan, akár itt is elhangozhat, ez nem kérdés. Arra reagálva, hogy hát a nitrát, igen, a nitráttartalom meglepő módon számomra is, annak ellenére, ugye, hogy sokkal kevesebb állat van 90-től errefele, és ez gyakorlatilag folyamatosan csökken exponenciálisan. Tényleg, mi figyeljük az Országos Pedológiai Intézettel együttműködve, mint Országos Gazdaszövetségi alelnök, és tényleg ebbe meglepő eredményeket látunk, gyakorlatilag szinte piros zóna az egész ország, úgy, hogy amúgy csökkenni kellett volna a nitrát tartalomnak. Hogy miért nem? Igen, több mi valószínű, hogy annak köszönhetően, hogy nem megfelelően használjuk a termesztésbe, mármint a szántóföldi növénytermesztésbe a műtrágyáknak az alkalmazását. Itt egyfelől nem akkor juttatjuk ki, amikor kellene, nem olyan dózisokba, ami hatékony lenne. A nitrogén az ugye nagyon gyorsan, és talán egyedüli olyan kémiai elem, ami borzasztó gyorsan mozog a talajba vízzel, és ennek köszönhetően ugye lemosódik a talaj mélyebb rétegeibe is, így a felső réteg vizekbe is. Ez egy nagyon nagy probléma, elsősorban azért, mert gyakorlatilag a nagyon drága pénzen megvásárolt műtrágyának nincsen hatékonysága. És itt ugye megint csak ahhoz tudok kapcsolódni, amit az előbb is említettem, hogyha a talajélet nincs rendben, ami egy ökoszisztéma, akkor gyakorlatilag nincs, ami megkösse a nitrogént. A nitrogént sem. Mert amúgy a vizet sem, és más tápanyagokat sem. Szóval nagyon fontos, hogy szép lassan térjünk oda-vissza, amiben különben semmi újdonság nincsen, amit az őseink is nagyon jól gyakoroltak, itt tallóhántásra gondolok, vetésforgóra gondolok, időbevaló agrotechnikai munkálatokra, talajművelési munkálatokra gondolok, és akkor rendben lesz, szerves anyag utánpótlásra gondolok, akár a szármaradványoknak a bedolgozására, nem pedig, hogy elégetjük, vagy lehordjuk róla úgy, hogy amúgy nem is kell. Ellene. Szóval ezek azok a lehetőségek, ami nélkül biztos, hogy mi jövedelmező mezőgazdaságot nem fogunk tudni csinálni. És ez a mi felelős, ez tényleg, hogy a mi felelősségünk. Ugyanakkor az, hogy hát itt ezer vagy ezer nem tudom hány kiló műtrágyákat nem használnak. Nagyon keves, most lehet, hogy egy zöldségtermesztő összességébe használt, általában a kultúrának van is igénye ilyen mennyiségre, az még egyszer, az nem mindegy, hogy milyen eloszlásba, mennyi idő alatt és milyen talajkörülmények között juttatom ki. Igen, ebbe én úgy gondolom, hogy közös felelősségünk van. Ezt mi az egyesületi részről gyakorlatilag mindig úgy gondolom a helyén kezeltük. Nagy tanárainknak köszönhetően akár az oktatásba, akár a gyakorlati képzésekbe, akár abba a gyakorlatban, amit mi szakmai tanácsadásként folyamatosan végzünk. Ez szép lassan oda hat és hatott különben, hogy akik ezt megértették, ott nagyon kis műtrágya mennyiséggel nagyon hatékonyan tudnak már termelni, és ez egy örvendetes tény, úgyhogy innet is üdvözlöm azokat a gazdatársaimat, akik ezt megértették.
Igen, érződik már a zöldség és gyümölcspiacokon a tavaszi fagyok, és akár a kisküküllő menti katasztrófának is a következménye. Hétvégén Marosvásárhelyi piacon egy magyar décsei termelő 30 leért árulta a cseresznye kilóját, és azt mondta, elkeseredve mondta, hiszen ő nem kereskedő termelő, csak hogy meg kell éljen valamiből. Szóval azt mondta, hogy lehet úgy elmennek innen a vásárlók ezeknek az áraknak a láttán, hogy talán soha vissza nem jönnek többet. Hova vezethet ez a helyzet? Mert látjuk a termelőkön, hogy ők sem érzik jól magukat, hogyha ilyen árakat kell kiírni a termékekre.
Igen, hát a termelő, ugye a gazda, az első sorban ezt mindig hangsúlyozom, az egy életmód, ugye? És itt nem feltétlenül arról van szó, hogy nyúzzuk meg úgymond a vásárlót, viszont számtalan sebből érzik az itteni gazdálkodás. Itt ott most ugye vagy fagykárokról beszélünk, de ugyanakkor beszélhetnénk a vadkárokról is. Gondolom ott is a medvétől már a cseresznyét se lehet sikeresen megvédeni. A madaraktól sem, itt már mindjárt minden védett az emberen és a gazdálkodáson kívül, de a szószoros értelmében, és ezt borzasztó keserűséggel mondom, mert azért úgy gondolom, hogy mégis a 21. században oda jutni amúgy egy civilizált társadalomba, hogy legkevésbé az emberi élet és az emberi megélhetésnek a minősége számít, ez egy nagyon szomorú dolog. Úgy, hogy közben természetesen társadalmi szinten ehhez asszisztálunk, mert gyakorlatilag evel a fogyasztói magatartásra való neveléssel, ahol egyfelől azt hitetik el velünk, hogy mi vagyunk a legfontosabbak, igaz, hogy önmagunknak elsősorban, és mi mindent megérdemlünk abból a kicsi pénzből, amit amúgy innet-onnat-amonnat nekünk adogatnak, avval bármit meg lehet venni. Nem. Minőséget nem lehet megvenni, így pedig oda jutunk, hogy azok a gazdák és azok a termelők, akik minőségi terméket, akik a legjobb beltartalommal rendelkező termékeket kinkeservesen tudják akár az asztalra, akár a pultra tenni, azok hát küszködnek, és hogy miért lesz 30 leje kiló cseresznye, hát azért, mert valószínű, hogy 10%-a termett annak a mennyiségnek, ami amúgy szokott. És még ezt sincs kivel betakarítani, mert közben ott tartunk, hogy több szociális segély van, mindjárt mind alkalmazott az országba, és érdekes módon úgy látszik, hogy ebből, mert nem tudom, hogy pontosan mennyi ennek az értéke, de az egyértelmű, hogy gyakorlatilag nincs munkaerő a mezőgazdaságban. Amúgy máshol sem, ez még egy érdekesebb dolog, viszont így olyan teher nehezedik a termelőkre és azokra a családokra, akik körülöttük vannak, ami mondjuk úgy, hogy már lelkileg is nagyon igénybe veszi a gazdáinkat.
Egy újabb hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Szép napot kívánok, és üdvözlöm a meghívott elnök urat, Tamás vagyok, Dvarerő. Hát én hallgatom az elmondottakat, csak azt szeretném megkérdezni önöktől, hogy akár milyen sajnálattal tette ki ezt a bizonyos cseresznyárat a bizonyos őstermelő a piacon, akkor arra gondol-e ő vagy akárki, hogy a nyugdíjaknak például 2027-ig be van fagyasztva, az állami alkalmazottaknak a fizetése be van fagyasztva, a cseresznyefát nem kell kapálni, nem kell öntözni, a diófát nem kell kapálni, nem kell öntözni, és mégis az árak ott vannak, hogy évről évre úgy, hogy más minden emelkedik, az ilyen akármilyen gyümölcsöket, és éppen úgy emelik, mint hogyha nagy munka lenne vele, pedig nincsen semmi nagy munka, csak éppen el kell szedni, és ki kell vinni, eddig is a piacra. És az inflációval kapcsolatosan nem csak ezekről a termékekről van szó, hanem most július 1-től meg lehet nézni aztán, hogy a pénztárcában mi marad, mert úgy felvisznek minden árat, élelmiszer árat, és mindenfélét, hogy ki tudja, hogy ezzel a bizonyos befagyasztásokkal az állami alkalmazottak, a nyugdíjasok mire fognak tudni menni a létminimumra lealázva az életszínvonalat, vagy még annál is lenne. Úgyhogy így is kéne gondolkozni, tudjuk, hogy hát mindennek megvan az ára, de azért az arany se ér többet, mint a mennyi az ára. Köszönöm szépen.
Igen, köszönjük szépen.
Hát szeretném megvédeni itt ebbe az esetbe a gazdatársamat. Hát igazából a gyümölcsösök gondozása sokkal nagyobb munkát igényel, mint bármi más. Különben kapálni is kell, ahhoz, hogy ne a gaz vesse fel, és akkor ezen keresztül gyakorlatilag mindenféle betegség megtámadja. Sajnos a probléma ott van, hogy akkor is kell a gyümölcsös gondozni, amikor egy szemet nem terem.
Az
a fagykár
például.
Miatt, igen, a vadkár miatt, vagy más, vagy a betegségek miatt, ami ellen esetleg nem tudta megvédeni egy adott körülmény között. Szóval növényvédelmet kell folyamatosan alkalmazni, metszeni kell, gondozni kell a fákat, ugyanakkor persze ugyanez érvényes a szőlőre is, szemben mondjuk egy zöldséggel, amelyik hát adott esetben zöldségtermesztő vagyok amúgy, adott esetben valamilyen oknál fogva károsult, tehát akkor avval attól arrafele nincsen gondom, a kár megvan, de nincsen fenntartási kötelezettségem, meg hát fenntartási költségem. Szóval a gyümölcstermesztők azok sokkal jobban vannak, és sokkal nagyobb mértékben vannak kitéve ezeknek a problémáknak, mint bárki más. Az alapvető probléma, én azért szeretem kontextusba értelmezni és magyarázni a dolgokat. Az alapvető probléma nálunk az, hogy itt nincs egy olyan kár alap, amin keresztül mondjuk képesek volnánk a gazdáinkat a teljes kár súlyától mentesíteni. Ezt 35 év alatt nekünk nem sikerült elérni, ez minden nyugati országban régóta működik, hát ez ugyanaz az a biztosítási rendszer gyakorlatilag, mint akár az autónál a kötelező biztosítás, egy bizonyos összeget befizetek, amellé még ugye az állam is oda tesz egy bizonyos összeget, amiben ugye egy ilyen kártérítési alap léte tud jönni, és akkor ebből lehetne kompenzálni az ilyen időszakos károkat, akár fagy, akár jég, akár aszály, itt ugye lehet még másokat is felsorolni, ami biztosítja azt, hogy legalább folytatni tudja ezt a tevékenységet. Az, hogy éveken keresztül gyakorlatilag a saját kis megtakarított pénzéből, ha egyáltalán van, meg a munkájából, ami ebben az esetben ugye gyakorlatilag folyamatos, kell ezt biztosítsa, és akkor van, mit tudom, egy 10% termés ebben az esetben, hát persze, 30 lejjes cseresznye, én se veszek 30 lejje cseresznyét, megmondom őszintén. Akár mennyire finom. Amúgy van még a tavalyról a borkámba eltett cseresznye, viszont tavaly nagyon olcsó volt. Szóval a 30 lejjes cseresznye az egy olyan rétegnek szól, aki ezt képes megfizetni. Nem biztos, hogy mindenkinek kell venni cseresznyét. Én az idén epret se vettem, mert még mindig van a tavalyról a borkámba zárva fantasztikusan finom eper dzsemmünk, meg eper kompotunk, és hát mi ezt így oldjuk meg. Ugyanakkor én személy szerint szezonban olyan gyümölcsöt és zöldséget vásárolok, ami itt terem, nem pedig a világ másik felén. Én erre tudok biztatni mindenkit, akár megint a józan paraszti észre hivatkozva, hogy keressük meg azokat a megoldásokat, ami ugye kézenfekvő, és hát a nyugdíjas úrnak is azt tudom kívánni szeretettel, hogy legyen egy olyan közösség tagja és részese, aki adott esetben azért ezeken a gondokon enyhíteni tud. Hát, hogy mire elég a nyugdíj, hát ez sajnos...
Jó, ebben most ne bonyolódjunk. Van még két kérdés SMS-ben, és mindösszesen két percünk van a műsorból. Az egyik így szól. A gyakori természeti katasztrófa, a kiszámíthatatlan időjárás és emberi mulasztás nagyon megnehezíti, már-már lehetetlenné teszi a kis és közepes mezőgazdasági gazdálkodást, nem kifizetődő. Kérdésem, előfordulhat, hogy a jövő, a helyzet tartós orvoslása a nagy ipari termelésre tevődik át? Köszönöm, Ilona írja. Hát sajnos az irányba megyünk.
Az én meggyőződésem az, hogy nem. Szóval egyértelmű, itt akár a román, hát maradjunk csak, hogy mondjuk akkor Erdélynél, akik képesek voltak akár az aszályra, akár más, akár az energiaárak robbanására, akár más negatív körülményre a legrugalmasabban reagálni, azok a kisgazdaságok és a családi típusú gazdaságok voltak. Mi különben egyesületi szinten is a kisgazdák és a családi gazdaságoknak vagyunk az érdekvédő szervezete. Nekünk meggyőződésünk, hogy a székely falu, székely vidék enélkül nem létezik. Mi amúgy is talán szónemes értelmében földhöz ragadt emberekként ezt úgy gondoljuk, hogy ez így is van helyén. Ez ad egy olyan személyes szabadságot is, amire ugye mi székelyek amúgy büszkék vagyunk, és meg is határozza az identitásunkat is. És én azt hiszem, hogy egy teljes életet igazából így lehet élni. Na most, hogy állítjuk be a mi életszínvonalunkat, milyen igényekkel és milyen jövedelmező lehetőségekkel, ez tőlünk függ. Itt talán érdemes volna megint visszafordulni a 1900-as évek elejéhez, amikor még normális társadalmak, már a szó nemes értelmébe, és normális körülmények voltak, ahol mindent meg tudtunk oldani, és teljesen rendben volt. Kibillent két ugye olyan rendszer ebből, kibillentett, ami mind a kettő, hát az egyik az megbukott, a másik pedig most készül.
Szülőföldön okosan, mert a földnek lelke van. A műsor támogatója a Marosi Gazda Kft. www.rmge-maros-permarosi-gazda.
A műsor támogatója a Visit Hargita. Minden, amit Hargita megyéről tudni kell. visitharkita.ro.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a székely földmérője, székely földmérője.
Van még egy SMS-ünk, erre már reagál tulajdonképpen, azt írja a hallgató, lassan minden be kell villanypásztorozni, kukorica, napraforgó, gyümölcs, veteményes, mégis tönkre tesznek mindent a medvék, őzek, szarvasok. Ha a medvét valami baj éri, esetleg megsérül, mindjárt orvvadászatnak minősül, 5 villanypásztort működtetnek a határban, szóval ezt említette, hogy lassan minden fontosabb lesz, mint az emberi élet és a tevékenység. Mai meghívottam az RMGL Maros szervezetének elnöke, Fazakas Miklós volt, én köszönöm szépen, hogy itt volt.
Köszönöm szépen a lehetőséget.